Nagyon szépen köszönöm a felvezetést és a meghívást és a lehetőséget mindenkinek, hogy itt lehetek. És nagyon igyekszem tartani az időt, el is kezdem a vetítést, hogy mindenképpen beleférjek. Aki nem tudná, van egy Otka projektünk, aminek most már a hosszabbításos negyedik évét gyúrjuk. Ez a históriás énekek metrometriai és stilometriai vizsgálatára fókuszál elsősorban. A 16. századi anyagot nézzük, és hát van az a bő egy tucatnyi, 20 körüli históriás ének a 17. századból, amit még ismerünk, részben töredékesek, amiket bevettünk ebbe a vizsgálatba. Itt felsoroltam a néhány részelőtek, akik közül többen itt vannak, ennél sokkal többen segítettek minket azzal esetleg, hogy a már digitalizált szövegeiket a rendelkezésünkre bocsátották, hogy azokon tudjuk elvégezni ezeket az elemzéseket. Nem akarnék mindenkit felsorolni, tényleg nagyon sokan voltak, és nagyon hálás vagyok mindannyiuknak. A felsorolt részvevők közül pedig kiemelni az első hármat, mert Pet Plehács, aki egy cseh filológus, arról is ismert lehet, hogy volt egy nagyon izgalmas Shakespeare attribúciós kérdés, ahol a 8. Henrik című drámánál meg tudta állapítani ilyen metrometriai, tehát a metrum vizsgálata alapján, hogy melyek azok a jelenetek, amiket Shakespeare írt, és melyek, amiket Fletcher. Ez azt hiszem még az Indexbe is bekerült néhány évvel ezelőtt, vagy a Telexbe, vagy valami. Talán még nem volt Telex, abszolút izgalmas dolog. És aztán Vigyikán Villő rengeteget segített, ő itt van, doktorandusz az ELTE-n, és Horváth Andor szintén doktorandusz, aki úgy szintén a programozási feladatokban rengeteget tett, és az RPH új felületét összerakta. Volt egy konferenciánk, amit 2022-ben rendeztünk még meg, és idén áprilisban jelent meg a kötet, sokan a jelenlévők közül is ott voltak, mikor ezt bemutattuk. Igazából három olyan tanulmány jelent ott meg, ami szerintem izgalmas volt, tehát megvizsgáltuk a rímeket és a rímelést, hogy valójában mennyire homogén ez a históriás ének anyag, hogy tényleg annyira tragikusan rossz a verselés se ezeknek a verseknek, mint ahogyan azt Szent Simonár Albert gondolja. És Tehát úgy tűnt, hogy ennek alapján azért cizellálni kell ezt a véleményt. Tehát vannak, akik tényleg tudtak rímeket készíteni, és vannak olyanok, akik hát nem. De nem is ez volt talán az ambíció. Nagyon izgalmas volt a dallamoknak a hálózatelemzése is, amit elvégeztünk. És hát számunkra is megdöbbentő módon az volt ennek a tanulsága, hogy Tinódi bármennyire, hát a jelenkori historikus zenét játszók számára egy etalon és a legfontosabb hivatkozási pont. A nótajelzések nem tükrözik azt, hogy ő esetleg mennyire kiemelkedett volna ebből a kortárs mezőnyből, képességei, tehetségét, minden kvalitásait illetően. Tehát amikor arra gondolunk, hogy a históriás ének, és ezt Tinódival azonosítjuk a műfajt, akkor úgy tűnt, hogy itt például ezt is pontosítani lehet ezt a képet. És volt egy harmadik elemzési módszerünk, aminek részben most is be fogom mutatni egy-két elemét. Ez a karakter bigramos vizsgálat, amit mi végeztünk először szerintem magyar korpuszon. Az a lényege, ezt finn és lengyel folkloristáktól vettük át ezt a módszert, akik a Kalevalát, a Kalevi poeget és más egyéb orálisan hagyományozott műveket vizsgáltak meg úgy, hogy a sorok egyezéseit nézték meg, hogy hány ismétlődő sor van és milyen átfedések vannak a korpuszban. Ez ott egy még bonyolultabb dolog, mivel a 19. század óta rengeteg polcot tölt meg az anyag, amit összegyűjtöttek, és ebben megtalálni, hogy egyáltalán melyik szöveg mivel mennyire azonos, már ez egy elég nagy kihívás volt. Csak ebből mutatnék egy nagyon pici példát itt az előadás felvezetéseként. Tehát arányszámokat határoztunk meg, hogy két sor mennyire lehet azonos. És itt mondom el azt is, hogy bármit, amit a mai előadásban, és azt mondom, hogy valami biztos, vagy nagyon valószínű, akkor ez legfeljebb valószínű és lehetséges, mondjuk talán ez lenne a pontos dolog. Nagyon sok a bizonytalanság ebben a vizsgálati módszerben. Azok az anyagok, amikkel dolgoztunk, ezek elsősorban az RMKT-nek a kritikai kiadásán alapulnak, ezeket enyhén modernizáltuk, rengetegen nappali tagozatos diákok, posztgraduális diákok, kollégák részt vettek ebben a modernizálásban és ebben a munkában. Rengeteg bizonytalanság van, szóval itt nagyon óvatosnak kell lenni. Mindenesetre ez egy olyan hálózatábra, ami azt mutatja, hogy mennyire vannak sorismétlések egy olyan nagyon alacsony fokon, ez a 0,1 fok, ez azt jelenti, hogy szinte azonos sorok, és hát ott van a színkód, látszik, hogy például Valkainak ez a magyar királyok genealógiájáról szóló históriája elég sok kapcsolatot épített föl más szövegekkel, amire csomó mindent lehet leszűrni, például azt, hogy valószínűleg ez a szöveg egyrészt tehát a kor költői toposzainak, közhelyeinek, frazeológiájának hát olyan gyakori kifejezéseit használja, amit mások is. Másrészt lehet, hogy visszamegy esetleg egy olyan kompozícióra, amelynek a sorai megjelennek máshol is. És itt kiderülnek a csopópontok, hogy mik azok a versek, például a 101-es, az Görcsölynek, az Mátyás szóló históriája, amikben tényleg vannak közös sorok a többiekkel. És hát ez így nyilván csak látványos, és, vagy legfőjebb látványos, de aztán elég sok mindent le lehet belőle szűrni. Ez azt mutatja ez az ábra, hogy mi van, hogyha már kevésbé egymáshoz hasonlító sorokat is bevonunk a vizsgálatba, tehát a 0,3-es szám az már azt jelenti, hogy ahol ez a távolság két sor között, ott már nem egészen biztos, hogy az ugyanaz. A karakter bigramok azt jelentik, hogy az egymást követő két karaktert vizsgálja, tehát ezt az elsőt és a másodikat, aztán a másodikat és a harmadikat, és ezeknek ezeket a párokat nézi meg az összes sorban, és ennek alapján próbálja meg összevetni, megtalálni az azonos sorokat. Ehhez a Cseh Tudományos Akadémia egyik szuperszámítógépet használtuk ehhez az elemzéshez. És hát itt is nagyon, nagyon érdekes kapcsolatok jöttek ki, ahol összekötő egyeneseket, vonalakat látunk, ott legalább 8 ismétlődő sor van két mű között, és minél vastagabb egy vonal, annál nagyobb ez a kapcsolódás. Nyilván az 1292-es és az 1381-es számú két vers, ez a két tinódi, ez a Zegervárának a históriája és ennek a summája, nem meglepő módon ezekben meglehetősen sok az ismétlődő sor, tehát ez még nem okoz különösebb meglepetést, de vannak más nagyon meglepő kapcsolódások is, amiknek a magyarázata jóval kevésbé evidens. Itt van néhány kísérlet, tehát néhány dolog, ami magyarázhatja ezt. Például, amikor ugye a Husztinnak az éneiszéből fönnmaradt külön az a pici rész, Éneász királynak a panasza, hát akkor egy rész-egész viszony van. Az azonos szerzőség is lehet néha magyarázata ennek, de nem feltétlenül, tehát amit itt látunk, az azt mutatja, hogy Valkainál látjuk ezeket a világos zöld pontokat fönn, nála elég gyakori, hogy a saját versei között vannak azonos sorok, méghozzá nagyon nagy számban, de ez nem feltétlenül igaz például Tinúrira. Nos, a harmadik lehetőség, hogy esetleg egy közös irodalmi modell van, amin ezek alapulnak, és hát lehet más minden is. Igazából itt csak egy példát, egy nagyon zavarba ejtő példát szeretnék erre mutatni. István Tifálnak a Voltaire és Griseldi szében és Ráskainak a Vitéz Franciskójában van meglehetősen sok egymáshoz nagyon közel álló sor. Nyilván ezeken belül, igen, az egeret ezt nem tudom mutatni, tehát hogy mindegy, látjuk talán itt ezeket a mutató számokat, ahol a legalacsonyabb a szám, azok a sorok állnak egymáshoz legközelebb. Ezt a Pécset már megmutattam ezt a diát. Nagyon meglepő soregyezések vannak. Tudjuk, hogy a két szerző nem lehet ugyanaz, nem is ugyanakkor éltek. Vajon olvasatta az egyik a másikát, ez lett a magyarázat, vagy esetleg az, hogy ugyanabból, tehát hogy az első, az Edicio Princeps, az ugyanabból a debreceni nyomdából származik, ugyanabból az évből. De én elképzelhetőnek tartom, hogy például ebben az esetben a nyomdász a saját szája íze szerint átformálta egyik vagy mindkét szöveget. És akkor most térnék át igazából arra a stilometriai megközelítésre, ami tulajdonképpen már közhely a digitális bölcsészetben. Elsősorban ugye attribúciós problémák megoldására szolgál ez a módszer. A metrometria az a metrumok, tehát a metrikai jellemzők alapján, a jellemzőkön alapuló attribúciós kísérleteket jelenteni. Ez a magyarban egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon korlátozottan használható. A dallamkincs miatt, a verselés miatt, tehát nincs például olyan, mint ahogyan a jambikus pentamétert lehet vizsgálni a 16. századi Angliában, hogy hol vannak igazából, hova jutnak a hangsúlyok. A magyar költészetben, ott a 12-esek, 11-esek végén azért nagyon általában nehéz olyan különbséget találni, hogy egy szerzőt jellemezne az, hogy hosszúak vagy rövidek esetleg azok a szótagok, és hogy hol vannak mondjuk, tehát mi az élhangsúly miatt, ezért a hangsúly sem igazán segít abban, hogy ezt tudjuk használni. De a stilometria működhet. Ugye vannak névtelen művek, kétes szerzőségű művek, és hát van egy csomó olyasmi probléma, újraírt, átírt szövegek, Papp Balázs számos ilyen szöveggel foglalkozott, tudjuk, tehát olvastuk a tanulmányait, ahol Bornemisza-nál vagy egyéb más gyűjteményekben máshogy jelennek meg szövegek, mint más, mondjuk a Hofgräfi énekes könyvben. És hát a stilometria talán ebben is segíthet. Itt van a felsoroltam, hogy mennyi probléma lehet a módszer megbízhatóságával kapcsolatban. Tehát ott vannak a nyelvjárási jegyek, a másolói átalakítások, nyomdahibák. Szerintem vannak kiadói beavatkozások is, tehát a szerkesztő, a kompilátor. Másrészt pedig hát a mi munkamódszerünk sem hibátlan természetesen. Az RMKT 16. századi sorozatában is elég változatos a elvek alapján készítették a kritikai kiadásokat, és ahogyan mi ezt modernizáltuk, ebben is egészen biztosan követtünk el hibákat. Tehát ez egy durva megközelítés. Abszolút nem állítom, hogy itt minden tökéletes lesz. Úgynevezett dendrogramokat készített nekünk Pat Plehács, ami azt jelenti, hogy annak alapján, hogy bizonyos elemek milyen gyakoriságban fordulnak elő az egész korpuszban, és azon belül mennyire jellemeznek egy-egy szöveget, ennek alapján hát állított fel egy faszerű szerkezetet ez a program, és hát ennek van három eleme, a szógyakoriságot, a lemmagyakoriságot és a leggyakoribb morfológiai szerkezeteket vizsgálta. Ezen kívül mást is, például azt, hogy mondjuk egy sor szerkezetében milyen morfológiai szerkezetek követik egymást. Tehát bármilyen sorban ott van először egy számnév, aztán egy főnév, ahhoz egy valamilyen toldalékok járulnak, és ezek mennyire ismétlődnek. Ez például egy párhuzamosságra alapuló verselésben, talán a Héberben, ott ez elég jól működne valószínűleg. Itt a magyarban nem találtuk relevánsnak ezt a szerzést, tehát ezt nem is fogom megmutatni, hogy milyen dendrogramok jöttek itt létre. De a többi az viszont nagyon elgondolkodtató eredményeket kell szolgált. Itt a 100 leggyakoribb szó alapján létrejött ábrát látjuk. Tudom, hogy igen, ebből nem nagyon lehet látni semmit, innen sem mindenkit szeretnék megnyitani. Kinagyítom az ábra egy részét, és aztán, hogyha az előadás végén úgy adódik, és még mindig ezt tartjuk érdekesnek, akkor szívesen visszatérek rá, és bele tudunk nagyítani. Minden esetre ez egy próbálkozás arra, hogy valahogyan a szövegek egymás közötti viszonyait megállapítsa. Tehát van egy 175 szövegből álló históriás ének korpuszunk, a 16. századi históriás énekek, hozzávéve még két bogáti kompozíciót, az énekek éneke parafrázist, meg a jobbról szóló szöveget, és rímai és balassi, tehát rímai 16. századi verső és balassi egész korpusza is bekerült ebbe a korpuszba, úgy, hogy az egész balassi életművet egy szövegnek tekintettük. Jó? Tehát minden, ami Balass ír, az őt így jellemzi, például itt. A korpusz 100 leggyakoribb szava az azt jelenti, hogy az összes, tehát az egész korpusz összes szavát összegyűjtöttük, ezen belül a 100 leggyakoribb szó, tehát ezt kiszámolta az algoritmus, és a versek közelsége azon alapul, hogy ebből a 100 szóból milyen arányban melyik, mennyit és melyeket tartalmaz. Jó? Tehát azt hiszem, hogy így talán a legegyszerűbb. Itt van egy részlet ebből, ami már jobban látható. Ugye ebben az az izgalmas, hogy hát talán... Tessék? Jó, kinagyítom, akkor majd kilépek esetleg az egészből, de fogok én még itt mutatni szerintem olyasmit is, amivel könnyebb lesz. Annyit, jó, talán az látszik, hogy ez itt például Bogáti Fazakas, ez a 6. Itt van Rimai és Balassi. Ja? Ez itt is két Bogáti szöveg, az Aspázia asszony és a Demeter király. Itt vannak, és az Eszter dolga, ami úgy tűnik, legalábbis az algoritmus szerint, közelebb áll Szegedi Vejes Gáspár, Titus és Gizipus históriájához, mint ehhez a másik kettőhöz. Itt van az Igismunda és Giszvárdusz, itt az Euriánus és Lukrécia, itt pedig a Párisz és Görög Ilona história. Itt a cegei névtelen, Leukippé, és a többi. Jó, ugye akkor lenne tökéletesen megbízható ez a módszer, hogyha mondjuk a Tinódinak mind a 23 verse ott lenne egymás mellett, nem de? Hiszen hát ott tudjuk, hogy ki a szerző, és milyen szuper lenne, hogyha ezek itt egy halomban, egy kupacban lennének, és ugyanígy Bogátinak az összes históriája is, és minden szerző így lenne. Hát talán ez nem pontosan így van. Így néz ki a Lemmák ábrája. Ez talán már egy picit jobban látható. Ági? Jó. Szívesen. Szóval látjuk, hogy Rímai és Balassi szókincse ennek alapján nagyon közel áll egymáshoz, és azt is tudjuk, hogy hát ezért egy olyan kontextusban áll közel egymáshoz, ahol a szövegek legnagyobb része históriás ének. Jó? Tehát, hogy igazából ugye nem ez a nem lírai korpuszról van szó. Látjuk ott fönt ezt a sok szkárosit, akik nagyon ragaszkodnak egymáshoz, és hát itt a közepe táján vannak azok a névtelenek, a Kükülei, a Lévai és a Pataki, és az Istvánfi Pálféle, Voltér és Rizeldis. Ezek ugye a lemmák, és ezek pedig a morfológiai szerkezetek, jó, hát nehéz így összehasonlítani, tudom, de picit más az a mintázat, amit ez kiad. Ugye a morfológiai szerkezete a tanácsával szólnak, az ez, hogy főnév, egy tanács, tehát egy ilyen birtokos személy jel, ezt így mondjuk, ugye? És akkor valvel, ugye itt van hozzá egy dag. És akkor így jön össze ez. Tehát ez, ezeket a morfológiai és szerkezeteket néztük meg az egész korpuszban. Ez még bizonytalanabb, tehát 90-valahány százalékos igazából az elemzésünk pontossága, 95 körül, de vannak benne hibák. Most néztem meg például az Árpád szót, azt úgy elemezte az elemző, hogy Árpa és a te Árpád. Tehát, hogy vannak problémák. Nem sok, de még akarnak. Tehát, hogy például a tulajdonnevekkel nem feltétlenül tud mindent kezdeni, de alapvetően azért ez egy nagyon jól működő módszer, mert a morfológiai elemzések elég jól egybeesnek a lemma és a szó alapú vizsgálatok eredményével. Itt van egy részlet, szívesen mutogatnám, mindegy. Szóval, hogy ott megint csak látjuk, hetán látszódik. Tehát, hogy Balassi és Rimai elég közel vannak egymáshoz, fölöttük van ez a két bogárti, ami kilóg, és akkor fölöttük a Lévai és a Pataki névtelen, azok valahogyan brutálisan közel állnak egymáshoz. Tehát ugye ezek a mérő számok, hogy hol ér össze ez a villa igazából, ez mutatja, hogy mennyire áll közel a szókincse ezeknek a verseknek. Tehát van egy furcsa megfigyelésünk, hogy a táblázatok jelentős részében, hát mit tudom én, például, igen, az nem meglepő, hogy Rimainak és Balassinak a szókincse hasonlít egymásra, talán ez nem okoz meglepetést, De azért ott néhány másik szövegnek a ragaszkodása egymáshoz, az viszont megdöbbentő. És tulajdonképpen az előadásom fő mondani valója az ez, amit az elemzésnek köszönhetően vettünk észre, hogy a Lévai névtelen és a Pataki névtelen mennyire közel áll egymáshoz. Jó. Látjuk, hogy nagyon kevés van, tehát például a Szeveni névtelennek a Fortunátusza és a Vitéz Franciskója, ez itt elég közel áll egymáshoz, de annyira mégsem. Nos, a vizsgálatot ezt elvégeztük 100 szó és lemma és morfológiai szerkezet, 300, 500 és 1000, tehát a korpusz 100, 300, 500 és 1000 leggyakoribb szavára is, és a többiére. És ennek alapján az jött ki, tehát ez, amit itt látunk, hogy nagyon-nagyon erős a kapcsolat és a rokonság a Lévai névtelen és a Pataki névtelen egy-egy szövegének a szókincse és mindenek között. Három olyan kategóriát látunk, az 1000 szó igazából, vagy 1000 lemma, pláne 1000 morfológiai szerkezet, az már egy nagyon nagy szám. Tehát Petr, aki ugye együttműködik velünk, azt mondta, hogy igazából egy ilyen korpuszon, az már egy annyira nagy szám, 1000 leggyakoribb szó, hát képzeljük el, abban már minden benne van, tehát kifejezetten a témaspecifikus dolgok is, mint hogy mit tudom én, buzogány, vagy nem tudom, tehát hogy amik nem annyira nagyon gyakoriak. Ezért azt nem vettük figyelembe, de itt van három olyan nagyon kevés olyan szöveg van egyáltalán, amelynél, és ezek most csak a históriás énekek egyébként, tehát ebben Rimai és Balassi nincsen benne, de csak ez a három van, ahol közelebb áll valamelyik másik szöveg a Pataki névtelenhez, mint a Lévai névtelen. Tehát kétszer a Jeftés tragédiája, egyszer pedig Pesti Györgynek a halálra való készülődése, és a többi eset sem nagyon sok, tehát körülbelül ez a 175 szöveg ezeknek az egymáshoz való kapcsolatai, tehát ez egy nagyon nagy szám. Értük, mindegyik egy párkapcsolat, nem akarnám most beszélni, de ez egy nagyon nagy szám, és azon belül, hogy csak ennyi van, ami szorosabb kapcsolatot mutat, az azt jelzi, hogy ez egy nagyon erős kapcsolat. Statisztika az egész, tehát ez nem teljes tudományos bizonyosság, de statisztika alapon ez egy nagyon-nagyon erősnek tűnő adat. És megpróbáltam hát ugye odaírni valamit, hogy minek mi lehet az oka. Például ugye a 100 lemmánál, a 300 szónál és az 500 szónál látjuk, hogy Görcsöni Ambrus Mátyás királya és annak a folytatása, amit Bogáti Fazakas készített, azok például közelebb állnak, De azt tudjuk, hogy Bogáti átírta a Görcsönyit, tehát hogy ő adta ki, és az egészet átfazolírozta maga módján. Tehát mondjuk itt ez nem nagyon meglepő, nem? Hogy itt ez ennyire közel áll egymáshoz. És aztán van olyan, ahol az azonos témával függhet össze ez a kapcsolódás. Tehát ott van a Nikolszburgi névtelenül Temesvári István históriái. Most Tinódit hagyjuk ki egy pillanatra. Ott van a Tolnai János és a História Bipartita. Hát itt két 1581-es debreceni nyomtatvány. Nem tudom, tehát ott is el tudom képzelni esetleg, hogy valaki ebbe belefirkált valamelyikben. És utána pedig például itt van ez a szöveg, amit Selhammer Zsófia adott ki nem olyan régen, ugye ennek a kapcsolata a Béla király és a tatárjárásnak adott, tehát Temesvári János szövegével. Itt szerintem ezt alaposabban meg kellene nézni, és aztán van itt még szintén, ahol azonos a téma, tehát Dézsinek és Munkácsi Jánosnak a Tobias házasságáról szóló szövegei. Ott nagyon nagy, tehát 50 év az eltérés a két szöveg között, tehát ott nem lehet azt gondolni valószínűleg, hogy ugyanaz lenne, tehát hogy olyan, ott más lehet a magyarázata ennek a kapcsolatnak. De nem nagyon sok, és azt látjuk, hogy a két szöveg közötti kapcsolat, ami is legerősebb lenne, az nagyon-nagyon ritka. Itt ugye azokat néztem, ahol a két szerző más, nyilván, hogyha ugyanaz a szerző, akkor van valamivel mondjuk kétszer ennyi olyan kategória, ahol a kapcsolat erősebb. Nos, miután kaptuk ezt az eredményt, hogy stilometriai szempontból ez a két szöveg ennyire közel áll egymáshoz, hát akkor megpróbáltam megnézni azt, hogy ezek hát filológiai szempontból mennyire összevethetőek. Tudom, hogy rengeteget beszéltek itt generációk az Euryalusról és a Pataki névtelenről. Nekem valahogy úgy tűnt, ahogy olvastam mindent, hogy mintha a lévai névtelen szöveg egy picit hát kintett ebből a eszmecseréből, ebből a vitakörből, nem tudom, kikerült volna. Kőszegi Péter például a Cegei névtelen Effectus Amorisával veti össze. Nagyon jó ötlet, de lehet, hogy nem a legjobb volt. És nekem egy csomó olyasmi tűnik hasonlóságnak, ami miatt talán tényleg nem elképzelhetetlen, hogy ez a stilometriai jellemzés, ez pontos legyen. Miközben beszéltem, gondolom, volt már idő elolvasni, hogy mikre gondolok. Tehát itt van ez a pontos tapadó fordítás, tehát hogy kevésbeavatkozás igazából a fordított szövegbe. Az elején és a végén van hozzátudás. Ugye Máté Áginak a könyvében olvastuk, hogy a Pataki névtelen és a végén, tehát az Eurystheus Lucrécia végén is az egy vésze, az nem az eredetiből származik, hanem ez egy hozzátoldás, és valószínűleg a szerzőnek. Jól emlékszem? A
Kolomini saját álmodása a visszavonó levélemről,
tehát amit már a Pápai jó, de hogy akkor az de hozzászerkesztett valamit, ugye?
Tehát igen, hogy
Igen. Jó, ez hasonló tulajdonképpen a Párizs és Gölögina históriája, és ugye ez a Heruidészből két levél, Párizs levele Helénához, és Heléna válasza Párizshoz, de az elején ott van Párizs születése, a Éri szalmája, a végén pedig ott van az egész trójai háború története zanzásítva 30-40 strófában. Jó, tehát hogy ebből a szempontból szerintem ez érdekes. És például vannak latin nyelvű disztihonok itt is a különböző részek elején, és hát van például ez, amit én nem találtam Ovidiusban, de lehet, hogy rosszul kerestem. Az egy nagyon jellemző dolog, hogy nincs akrosztikon, és az, hogy van kolofón, és hogy milyenek a kolofón strófák, hát azokban is én érzek némi hasonlóságot. Ugye ezek nagyon gyenge párzonok, tehát hogy ezzel nem mennék előállni, de azért kicsit mégis. Tehát sokakról szólhatnék, kiknek példájokról lehetne több beszédem. És a Párizs története végén ott van, hogy példa lehet az Párizs mindeneknek, példa illan a ti nektek szép szüzeknek, hogy ifjak szavának ti ne higgyetek, kiben nagyakort a családságok esnek. És a másik szófa még, maradjatok meg tökéletességben, éljetek tisztán mind az jó életben, ne forogjatok ífestőt erkölcsben, reménységtek legyen csak az Istenben. Mind a kettő ugye a szerentől való úvással végződik, nem egyedi eset ez nyilván a régi magyar szép históriák, szerelmi históriák történetében, de azért szerintem nagyon hasonlóan utasítják ezt el, miután több száz strófán keresztül nagy élvezettel mesélték a történetet. Tehát az elején is és a végén is sokakról szólhatnék, szólok szerelem dolgáról néktek. Jó, sztereotíp, és nem állítom, hogy ez igazi érvet jelent. Ezek után már kíváncsiak voltunk, hogy vannak-e sorazonosságok a két szöveg között, és hát, hogy mit mutat ez a vizsgálat. Most az az igazság, hogy inkább negatív lett a vizsgálat eredménye. Van ugye mindig a rövidebb sor, az a lévai névtelené, a hosszabb a patakié. Nagyon nehezen összevethetőek ezek. Tudjuk, a karakterbigramoknál egymás után nézi a karakterpárokat, de hát az egyik az 19 szótagos sor, a másik az meg 11 szótagos sor, tehát azokat összevetni egymással azért nagyon nehéz. És még így is talált két sort, amik relatív, de hát erősen hasonlítanak. Ezen azért én oly igen megrepültem. Semmi baj. Szép Lukrécia is oly igen szertelen, ezen megreptent vala. Elég sztereotíp, de mondjuk azt látjuk, hogy a 667-ből a Szép Lukrécia is oly igen szertelen, ezen megreptent vala, tehát hogy a második, tehát hogy a második és a harmadik ütem az, amit látunk ott az első sorban. Mert azt te szépséged, nekem úgy tetszik, itt pedig az első két ütem az, igen tetszik nékem, azt te lehet szépséged, és kegyes tekinteted. Tehát hasonlít, de tulajdonképpen én azt gondolom, hogy nem leszámítva Valkait, és ezt az egy-két nagyon-nagyon egymáshoz közel álló szöveget, ahol a téma is ugyanaz, és a szerző is ugyanaz, nem jellemző, hogy a szerzők a saját soraikat ismételték volna. Nos, mégis azért valamit erről, hogy mennyire megbízható ez az elemzés, tehát megpróbáltuk megnézni, hogy az azonos szerzői versek a különböző ezekben a dendrogramokban mennyire állnak egymással kapcsolatban, illetve az azonos tematikájú szövegek más szerzőkből. Itt ebből tényleg csak felvillantok néhány diát, hogy ne menjen el ezzel az idő, és hát ez azt hiszem tényleg szétfeszíteni az előadás kereteit. Jó, de tudjuk, hogy ez egy nagyon érdekes dolog a régi magyar históriás énekekben, hogy sok legalább vers párban, vagy akár kettőnél több vers, aminek ugyanaz a témája, az utolsó ítéletről szóló versek, ott a Dobai, Bornemisza és a Sarlőközi névtelen szövegei, a Mátyás históriájának van ugye két folytatása is, Bogátitól meg Idosanitól, tehát azért ezek összevethetőek. Nos, megnéztük, hogy a 100 szó esetében mi van, hát itt a Batizi 5 vers teljesen szétesik, a Bogáti szövegekből van egy ötös csoport, különben szétesnek, Dézsi, Ilosfai, nem nagyon van egyben, Ráska és Istvánfi előbb bemutatott két szövege messze vannak egymástól, de például a Szkárosi Horváth Andrásnak mind a 9 szövege egyben van. Tinodinál 15 szöveg van, de valamiért a Szegedi Andrásnak a Jeruzsálem ostrovánáról szóló históriája, az például ott van köztük. És a három utolsó ítélet szöveg egyben van. Itt azért izgalmas ez, mert a Sarlóközi névtelen szövege és a Bornemisza féle szöveg, aminek az attribúciója hát szerintem nem teljesen bizonyos, abban nagyon sok sor azonos, amit még ugye nem tudok megmagyarázni, de szerintem egy izgalmas feladat lesz. És vajon a Kamilási két szövege van, azok itt például egyben vannak. Hogyha megnézzük, hogy mi van a 100 lemma esetében, Bogátiból 5 együtt, a Szkárosiból 8 marad egyben, a Sztárai ugye, csoportosul, és így tovább. Szóval nem akarom ezt, minden esetre valószínűleg így tudjuk azt lemérni, hogy mennyire kapcsolódnak egymáshoz tehát hogy igen, mennyire megfelelő és elfogadható az elemzés eredménye. Persze az nagyon szembetűnő, hogy Tinódinak például azok a szövegei, amik a krónikában hagyományozódnak, azok sokkal közelebb állnak egymáshoz, hát ott egy szerző által ellenőrzött redakcióról van szó, míg más szövegek, azok pedig, amiket későbbi kéziratokban maradtak fent, azok ritkán vannak ezekkel együtt. Tehát mindenképpen van, a szövegek alakulnak és változnak. Jó, és itt van még mondjuk ez. Ugye a legnagyobb problémát az okozta nekünk, hogy a 300 szónál a lévai névtelen az egyedi féle Gismandus és Giscardusszal áll nagyon, tehát elég szoros kapcsolatban, és a pataki névtelen pedig, tehát az Euriarus, az a Pesti György szövegével. De egyébként is úgy tűnik, hogy itt valahogyan ez a 300-as szókapcsolat, a 300 szón alapuló vizsgálat, ez nem pontosan ugyanazokat az adatokat adja. Itt van, hogy mi történik, amikor a 300 morfológiai szerkezetet nézzük meg. Itt az 500 szó és az 500 lemma. Látjuk, hogy itt odáig eljutunk, hogy például Tinodinál 18 szövege egybe van, de azt mutatja az algoritmus, hogy Ilosvainak a Mátyásról szóló históriája is ebbe a csomagba tartozik. Itt van, hogy mi lehet a magyarázata ennek. Látjuk, hogy Ijefalvi Istvánnak a szövege az a Bogáti fazekas parafrázisával is ugye, hát van állkapcsolatban, illetve Csáktornyainak az Aljászról és Ulisszészről, itt is van egy erősebb kapcsolat, tehát nem biztos, hogy ez ezt jelenteni, hogy ez. És egy olyan dendrogramot is szerkesztettünk, ahol csak a világi históriák szerepelnek, és beleraktuk Ijefalvi és Pesti György egy-egy szövegét, és újból megnéztük, hogy a 300 szó esetén ezek hova kerülnek. Hát itt az Ijefalvi István itt van, és látjuk, hogy itt a pataki névtelen és a lévai névtelen viszont már megint csak nagyon szoros kapcsolatban vannak egymással. Ugyanígy néz ki ez a 300 morfológiai egyszerkezett révistet, ami az előbb még ugye mást mutatott. Jó. Itt van egy újabb ábra, ami azt mutatja, hogy ez a piros csík jelenti minden ábrán azt, hogy mennyire van közel egymáshoz, az egész táblázatot nézve, a pataki névtelen és a lévai névtelen szövege. Látjuk, hogy az átlag az ott, ugye a diff az azt jelenti, hogy az egymástól eltérő szerzők szövegei mennyire hasonlítanak egymásra, azonos szerzőjű szövegek mennyire hasonlítanak egymásra, és az anonim szövegek mennyire hasonlítanak egymásra, amikor mind a két szöveg anonim. Jó? Ebből a szempontból azt látjuk, hogy, és mondjuk az, hogy amikor az azonos szerző, tehát mélyebben van, mint ez a másik két kategória, az azt jelenti, hogy az az elemzési módszer a legmegbízhatóbb, nem? Hiszen az itt ezen a skálán lejjebb van, annál inkább mutatja a két szöveg rokonságát. És hogyha megnézzük, nagyon-nagyon kevés olyan szöveg van, még az azonos szerzők esetében is, hogy ahol ez a kapcsolat erősebb lenne. Jó. Na de mi van, hogyha Balassit is megnézzük, hát most már a stilometriával ugye ez lehetséges, végeztünk egy ilyen vizsgálatot is. Az első pici kereszt, vagy hát mi ez, X, az azt mutatja, hogy a Balassi és a Pataki névtelen szókincsének a kapcsolódása az hogyan áll, ez pedig a balassi és a lévai névtelen kapcsolódása. Azt látjuk, hogy van olyan, az 500 szónál például közelebb áll a balassi a pataki névtelenhez, mint a pataki és a lévai névtelen egymáshoz. Ezen a szinten ugyanígy vannak, tehát azért meglehetősen hasonlít, mégis, hogyha ezt a 12 ábrát megnézzük, a legtöbb helyen azt találjuk, hogy közelebb áll egymáshoz a pataki és a lévai névtelen szövege, mint balassi. Most jön a neheze. Mi van akkor, hogyha a lévai névtelen és a pataki névtelen ugyanaz a személy? Hát akkor van egy-két dolog, ugye? Mert hogy 1570-es a Párizs és a görög irodalom históriája, és hát tudjuk, hogy mikor jön az Euriálusz. Mi lehet a magyarázat? A magyarázat végtelen egyszerű, mindenki tudja, hát hogy Léva dobó, tehát a dobóknak, Dobó Istvánnak volt az egyik legfontosabb birtoka, tehát a Súlyok lányok házassága révén a Dobó balassi Súlyok familiáknak kapcsolata révén nagyon könnyen elképzelhető, hogy valaki 1570-ben mondjuk ott volt Léván, és 1577-ben pedig Patakon. Na de ki? Nem tudom, hogy kit akarok boldoggá tenni a mai napon. Minden esetre azt tudjuk, hogy azért vannak problémák, tehát hogy Balassi János börtönbe vetik, ugye 1569-ben, mi van 1570-ben, hát hogy kik nem lehetnek, ugye ezt látjuk, hát Balassi 16 éves, 70 márciusában ő elmenekül apja után Lengyelországba, nem nagyon valószínű. Nagyon valószínű. Dobó Jakab 8 éves. Tehát, hogy azt azért tényleg nem hiszem. Tehát, hogy biztos géniusz volt, de nem valószínű. Tehát valószínűleg Dobó Jakabot, hogyha ez eddig igaz, akkor hogy kihúzhatjuk. Paksi Mihály, hát ő nagyon jó volt, de hogy hát ugye Peregrinus diák 66-tól 76-ig, nagyon sok mindent lehet róla tudni, tehát Szabó András azt nálam biztosabban meg tudja mondani, hogy 1570-ben ő éppen hazaugorhatott-e. Nem tudom. Szóval ki más? Hát valaki, itt a család, a két család familiárusai közül, egy lelkész, aki mindkét helyen dolgozott, hát én tényleg, tehát ez az, amikor lőttem egyet, csak úgy véletlenül, hogy miért is ne. Olvastam egy pici kötetet Dobó István életrajzáról, nem nagyon meggyőző, de ott volt benne ez a mondat, ami nagyon megtetszett, hogy Dobó Ferenc, tehát Dobó István fia, örököse, a horvát földről a felvidékre áttelepült Stancsics horvát Miklós kivatta meg Léváról Ung megyébe, ahol Pálócon kúriát adott neki. Úgyhogy a pálóci horvátok innen származnak, tehát az ő utódai. Jó, hát ez csak egy ötlet. Nem, én se gondolom komolyan, de egy ötlet volt, tehát hogy miért is ne. Tehát volt Léván is, köze volt ehhez, ahhoz, amahoz, Dobókhoz. Tehát miért is nem? De most akkor előbb még egy picit arról, hogy miért nem merült fel eddig komolyan a két szöveg közös szerzősége. Az eltérő kanonikus státusz miatt, tehát ugye az Euriálusról mindig úgy gondolkodtunk, hogy hát ez annyira balassi is, hát hogyha nem is balassi, de legalább majdnem olyan zseniális, mint a balassi. És eszébe nem jutott szerintem senkinek igazán, hogy a Párizs Szalamiről Király György ilyen nagyon-nagyon-nagyon csúnyákat írt, hogy konfúz, gyenge, meg Egyovidius sorból csinál egy egész strófát, meg szétszedi, meg itt tudom én, hogy ez bármi közel lehetne hozzá, tehát hogy azért ez nem. De ez túlzás. Tehát hogy ha a verselését nézzük a két szövegnek, mi csináltunk statisztikát, hogy a rímek minősége, az önrímek, az önrímeken belül a vala-valázás aránya, a morfológiai rímek, hogy mindezek hogyan néznek ki az egész históriás énekkorpuszon, Nos, bármennyire háromsoros strófákból áll az Euryalus és Lucrecius, bármennyire négysorosból, ahol ez egy kicsit nehezebb rímelni, és rövidebb sorokból a lévai névtelen, ugyanolyan rossz, mind a kettő. És, ja bocsánat, tehát ez, tehát, hogy elég korán nyomtatásba került azért mind a kettő, és vannak kéziratos változataik is. Itt Pet csinált nekünk egy ábrát, egy dendrogramot a verselés fő komponensei alapján. Látjuk, hogy ez egy nem egy olyan szép ábra, mint az előzőek voltak, de az 1249-es és az 1340-es szöveget a Léva és a Pataki névtelen azért elég közel vannak egymáshoz. Tehát nem azt mondom, hogy ez egy mindenképpen megbízható mérő, de azt mutatja, hogy ezek így, tehát hogy statisztikai számosítható a hasonlósága a két szövegnek. Most egy mondat csak arról, hogy ugye hát mik a Párizs és Görög Ilona forrásai, Király György rengeteg mindenről beszél, és azt mondja például, hogy hát az Éneisz második énekéből veszi, hogy hogyan ölte meg Priamus azt, ahol Neoptolemus hát megöli Priamuszt, igen, tehát üstökön ragadja, és hát ez nagyon így szerepel Hunyadi Györgynek a históriájában is, ami egy évvel korábbi 1569-es, és ezek a párhuzamos sorok a két szöveg között. Na itt például elképzelhető, hogy a lévai névtelen olvasta a Hunyadi névtelennek, vagy a Hunyadi, bocsánat, a Hunyadinak a históriáját. Itt van néhány sor, ami nagyon hasonlít, és ez ugye a szövege elején és a szövege végén vannak, tehát Párizs jellemzésekor, illetve amikor a trójai háború történetét meséli el, de akár egy közös forrással is visszamehetnek. Erre nem pazarolnám az időt, mert még van egy nagyon fontos dolog, amit el kell mondanom. Tehát itt van ez a néhány sorazonosság, az vénembert üstökön kapta vala, az vénembert mindjárt üstökön kapá. Látjuk. Oké. Okay. Szóval a konklúzió itt lehetne, hogy a lévai népfelre picikét oda kéne figyelni, és alaposabban megnézni ezt a figurát, mert szerintem nagyon könnyen lehetséges, hogy tényleg ő azonos a Pataki névtelennel. És most jön az a pici addendum, amit én nem is mondtam volna el, ha két héttel ezelőtt nem történik az, hogy egy kiváló tanítványom felhív rá a figyelmemet, hogy a Párizs és Görög Ilona históriában van egy kézirat, ami felmerül. Ez egy makulatúrából került elő, tehát egy kötéstáblából, más töredékekkel együtt. Ez Kisfarkas Gábor felfedezése, és engedélyt adott, hogy erről beszélhetek. Azt nem mondtam, hogy mit fogok mondani, de ezt megengedte, hogy beszéltek róla. Baldi Boglák és Orbán Róza írnak egy tanulmányt erről. Tehát ugye ez a vízkeleti, vagy nem, vízaknai Gergely, heltai, stb. Féle fordításból van egy pár oldalnyi másolat. Van egy levélrészlet és a lévai névtelen szövegének a töredéke. És van benne ez a levélrészlet, ott van egy 1569-es dátum. A kötetet 1575-ben nyomtatták, aminek ez a kötéstáblájában volt, és az összes töredék, ami ott van, 16. századnak, hát a közepe, első fele, a latin, német nyelvű töredékek is jellemzően nem a második fele. Tehát valószínűleg ezt, amikor nyomtatták, lehet, hogy akkor már ezt bekötötték. Hogy került a Linci könyvtárba, arról nem tudunk semmit. Itt van a szöveg, és itt van az átírás, amit csak egy picit javítottam rajta. Ez szerepel a Linci könyvtár honlapján. Ez a harmadik rész eleje, tehát ez Helena levele Párizshoz. Immár értem Párizs te levedet, ezt írja, levedet. Nem tudom, hogy mire gondolt, tehát hogy nagyon beletett tintázva, amikor ezt írta. De ezt egymás után leírja 8-szor, ki áltatta szép, vagy elálltatta szép szúr gyenge szívemet, már értem Párizs, és a többi, és a többi. És a végén átmegy valamiféle prózába, ez összesen az Tehát ennek az öt sornak felel meg a harmadik rész elején, és aztán utána pedig a vége egy picit hasonlít, tehát ebből a két sorból a gyötrődtem és az éjjel-nappal miattad ezek a szókapcsolatok, szavak még előfordulnak ott a szöveg végén. Szóval ez egy nagyon izgalmas dolog, és hát a végén ugye van egy ilyen, hogy Mihály Deák most csak ez, ezt szereteli. Jó. Oké. Szóval egészségben, szerintem egészségben, ez lenne jó Mihály Deák, most csak ez. Átkozott légy Párizsten dolgaidban. Oké. Tehát ez a feltételezés, hogy a töredék egy levél piszkozata, én úgy hallottam, hogy ez a feltételezés, ami most jelenleg van, hogy egy változat, amiben idézni akarták a szép históriát, ezt tudjuk ugye, hogy az Euriánust is használták így, tehát hogy szerelmes fordulatokra volt valakinek szüksége, akkor fellapozta az Euriánust, és akkor kimásolta onnan, hogy hogyan kell udvarolni. Ebből, ez is nagyon izgalmas, mert ez azt mutatja, hogy a lévai néptelen históriája a keletkezése után nagyon hamar közismert volt, és olyan komoly tekintéllyel bírt, hogy már ekkor valaki használja arra, hogy szerelmesen levelezzen. Tehát 1575 előtt, vagy legkésőbb akkor, vagy 1569-ben, amikor tehát nagyon hamar. Szóval nagyon-nagyon közelít státuszában az Euriánushoz a szöveg. És akkor most jövök én, bocsánat, tehát ez az én felelősségem, erről senki nem tehet, amit most mondok. Tehát, hogy mi van, hogyha ez egy autográf fordítás kísérlet? És az alján a Mihály Deák, az egy alányás. De ez, tehát, hogy ez senki nem, tehát, hogy ez tényleg, csak mi van, ha? Szóval, hogy tényleg. Mert hogyha akkor az van, akkor a szerző a Mihály Deák, és van egy autográf 16. századi kéziratunk, akkor a lévai névtelen is a Mihály Deák, és azt már nem is mondom, hogy ki a Pataki névtelen. Szóval, tehát ki lehet az, aki 1569 és 1575 között Wittenbergben járt, 1570-ben Lébán volt, vagy lehetett, és 1577-ben pedig Sárospatakon volt, meg ráadásul úgy hívják, hogy Mihály. Én szerintem néhányoknak már van itt tippje, de azért menjünk tovább. Tehát, hogy, mert megmondom, hogy Paddy Boglárkának, aki tényleg itt van, neki van tippje. Ő ugye észrevette, tehát hogy alaposan elolvasta Szabó Andrást, és látta, hogy Varsányi Gorsa Mihály 1569. októberében iratkozott be a Wittenbergi Egyetemre, ami hát azért az jó, azt hiszem, tehát hogy nem rossz jelölt. Ezt itt mind rengeteg Szabó András idézet jön egymás után, ugye Varsányiról tudjuk, hogy váradi diák volt, aztán a debreceni Jó Jánost búcsúztatta, és 1569-ben ez megjelent Wittenbergben nyomtatásban. Tehát, hogy Kolozsvár, és aztán tanult Heidelbergben is Wittenberg után, és az utolsó levelét, ismert levelét Zimmlerhez írta Liptóújváról 1575. április 2-án. És azt írja, hogy Nürnbergbe készül az ott tanuló Balassi Ferenchez, Bálint öcséhez. Oké. Még ezt is tudjuk, hogy Balassi János és felesége Sülyok Anna küldte őt Wittenbergbe, az ő alumnusuk volt. Tehát, és hogyha az anyja, vagy bocsánat, hogyha Anna azt, hogy ösztökélte a férjét erre, akkor úgy tűnik, hogy a Sülyok familiával még jobban volt, és akkor ez a dobó kapcsolat ez még kevésbé lenne talán meglepő. Ugye itt van még egy idézet, hogy ajánlja egy követ Balassi Jánosnak, és a hetedik levél Liptóújváron kell. Elkértük a Zürichi könyvtárból egy-két ilyen autográf levelet. Én picit értek a palográfiához, de elsőban 13. 15. századi francia szövegekhez értek, tehát hogy ez nekem kicsit későn van, és nehéz, tehát hogy én itt erről nem tudok sok mindent mondani, de nálam ennél sok, tehát hogy nálam sokkal jobban értenek ehhez emberek, akik esetleg ezt majd össze tudják nézni. Boglárka, én azt hiszem, hogy, tehát hogy ő már összenézett egy-két dolgot, és én nagyon remélem, hogy ezt publikálni is fogja, de de biztos, hogy minden tanácsot, segítséget nagyon nagy örömmel fogad. Van egy aláírás, van egy kis betűkapcsolat, több levele is van. Itt van egy másik levele, ami nem az utolsó, de ebben az az izgalmas, hogy ugye ex-patak, penultima februári Anno Jézu Kriszti 1576. Szóval, tehát hogy...
Súlyog Ferenc.
Tessék?
Súlyog Ferenc.
Így van, és ott emlegeti Súlyog Ferencet, tehát hogy igen. Szóval, hogy abszolút ez a banda. Tehát itt van, ezt kéne összevetni ezzel az írással. Ugye a latin meg magyar szövegek írását összevetni nagyon nehéz. És amikor valaki 8-szor egymás után leírja, mindig egy picit más duktussal, hogy Párizs televelet, nagyon nehézé teszi. Azért ott van a verzóján a levélnek ez a pár latin sor, ez ugyanaz a sor, de kétszer. Szóval nagyon-nagyon nehéz feladat, de esetleg lehet játszani vele. Tehát, hogy mégis, ha ezeknek van köze. Szóval, elismétlem, összegzem, mikor hol volt Varsányi Borsa? Hát 69. októberében elkezdi a Wittenbergi Egyetemet. Most jön a legrázósabb, mert nagyon sok rázós rész, de ez is nagyon rázós a hipotézisben. Tehát, hogy letartóztatják Balassi Jánost, hát lehet, hogy haza kellett jönnie, mert nem volt pénz, vagy valami más miatt haza kellett térnie igazából. Azt tudjuk, hogy 1571-ben, április 21-én újra, és akkor Wittenbergben van. De ez az ember utazgatott össze-vissza, tehát ezt is idézem Szabó Andrástól, hát Károlyi levelét Váradról vagy Debrecenből, nem tudom, 1572-ben Varsányi Gorsa Mihály viszi magával Krakkóba. Ez azt jelenti, hogy ő nem kint peregrinált egyfolytában, hanem össze-vissza utazgatott, mint a vasaló, tehát neki volt retúrjegye Magyarországra, míg Paksi Mihálynak nem biztos, hogy volt. Tehát, hogy ő ugye nevelőként foglalkozott egy csomó mindenkivel, tehát ha már Mihály, akkor talán inkább ez a Mihály. És 1573-74 között Heidelbergben van, és ugye ez a 75-ös levél, amit idéztem, simán lehet, hogy 77-ben Patakon volt, mert nagyon a végén vagyunk. Szóval azt láttuk, hogy szoros a kapcsolata Balassi testvérekkel, és valószínűleg ugye itt van, emlegeti, amit Szabó András kiszúrt, Súlyog Ferencet, Lekcsei Súlyog Ferencet, Súlyog Sárának dobó feleségének unokaöcsét, Súlyog Anna haláláról is megemlékezik. Tehát egy csomó szempontból ideális jelölt lehetne egy nyugati peregrinus diák, aki a Balassi udvarban, hát legalábbis bejáratos volt, szerintem még az Úr Gombos kertjében is, és hát a súlyokok pártfogását élvezte. És nem idéztem azt a strófát, de a Párisznak a végén van egy ajánlás, hogy egy barátjának ajánlja. Jó, mindenkinek lehet barátja. De azért ez egy ilyen diák millióben szerintem, akik itt peregrinálnak, ez egy eléggé kézenfekvő vagy könnyen elképzelhető ajánlás és dedikáció. És az is nagyon jó, hogy már bocsánat, hogy 1582-ben már nem élt, mert akkor, tehát akkor nem nagyon kell feltételezni, hogy utána még írhatott valami mást is, tehát hogy eltűnik innen. És nagyon szépen köszönöm a figyelmet és elnézést az időtúlítésnek.